Kedves testvéreim, hirdetem, hirdetjük a drága üzenetet, feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 187. dicséretünket keressük ki, és a dicséret egyetlen versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. A 187. dicséretünk így kezdődik, e húsvét ünnepében. Foglaljuk el helyünket, és a 349. dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 349. dicséret első három versét énekeljük. Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott. Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott. Mi megigazulásunkért mindenről számolt. Oh, Gyertek, fohászkodjunk testvérek. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Elfoglalva a helyünket, kedves testvérek, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 13. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Ábrahám Péter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, azon belül is a fiúról, azaz Jézus Krisztusról vallott tételekhez.
Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök természet szerint való fia. Minket ellenben Isten ő érette, kegyelemből fogadott gyermekeivé. Miért nevezed őt a mi Urunknak? Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűntől és az ördög hatalmából, nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén, megváltván a maga tulajdonává tett.
Kedves testvéreim, hallgassátok húsvét történetét, ahogy elénk adja ezt Lukács evangélista, aki evangéliumának 24. fejezetében, az első 12 versben eképpen tudósít bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásáról. Lukács evangéliumának 24. fejezetében az első verstől így találjuk mindezt megírva. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Isten áldása legyen rajtunk, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, és szívünkbe is fogadhassuk az ő üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, feltámadott Úr Jézus Krisztus, mert hatalmas erővel uralkodsz az Atya jobbján, és jársz közben mindazokért, akiket szeretsz, akikért életedet adtad, akiket megváltottál, akiket üdvözítettél és üdvözíteni fogsz. Dicsőítünk téged, hogy ennek a te uralkodásodnak a félreérthetetlen jele az, hogy megszólal a te ígéd ezen a mai vasárnapon is közöttünk, azért, hogy eljusson hozzánk a te szabadításodnak üzenete, és hogy mi hittel válaszolhassunk a te szabadító közeledésedre. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy minden akadályt leküzdöttél, és nincs semmi akadály, ami megakadályozhatna téged abban, hogy a tieidet, akikért életedet adtad, akikért feltámadtál, és akikért közben jársz a mennyei atya színe előtt, megkeressed és üdvözítsed. Köszönjük, hogy ezzel a hittel lehetünk most is együtt, hogy te vagy az, aki keresel bennünket, te vagy az, aki megszólítasz, te vagy az, aki tudtunkra adod mindazt, amit még nem tudunk, vagy éppen megerősíted bennünk azt, amiben éppen meggyengültünk. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert hatalmasságod nem elzár téged előlünk, hanem mindezt a hatalmat te arra használod, hogy munkálkodjál bennünk és közöttünk. Kérünk téged, cselekedd is ezt meg a te nevednek dicsőségére, ami életünknek boldogságára és örömére, ami közösségünknek javára. Így legyél és maradjál közöttünk ebben az órában is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és folytatva imádságunkat az ige hirdetésre a 367. dicséretünk első versének éneklésével készüljünk. A 367. dicséretünk első verse így kezdődik: emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Isten igéjét Lukács evangéliumának 24. fejezetéből olvasom, a 24. fejezet 34. verséből, ahol a következőket találjuk megírva: ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr. Kedves testvérek! A názáreti Jézust már élete folyamán sokféle jelzővel illették, és amióta ő nincsen közöttünk, mert elment, hogy az atya jobbján az ő dicsőséges helyét elfoglalja, sokféle jelzővel illették őt. Beszéltünk arról, hogy Krisztus, azaz felkent jelző is illeti őt. Volt, aki hozzá menve azt mondta neki: jó mester. És Jézus ezeket a jelzőket mind helyben hagyta és elfogadta. Egy ilyen jelző, amit a kereszténység, az első keresztjénektől kezdődően Jézus nevéhez fűz, az a jelző is, ami így hangzik, hogy Úr, Úr. Természetesen egy fontos jelző ez. Mi is sokszor mondjuk ezt, hogy Úr Jézus. Itt is elmondom, mint a Krisztusnál, hogy ez Jézusnak nem személy neve, ez egy jelző, amit az ő nevéhez teszünk, amivel valamit ki szeretnénk fejezni, De nagy kérdés, hogy aki így beszél Jézusról, hogy Úr Jézus, tudja-e és érti-e, hogy mit jelent ez a jelző. És miközben a hitvallásunk ezen a vasárnapon ezt a kérdést taglalja, csodálatos egybeesés van Jézus feltámadása és az ő úri jelzője között. Valójában kit illet meg ez a jelző? Azt gondolom, hogy túl kell lépnünk a ma megszokott etiketten, amely sokszor még a bűnözőket is urazza. Ma ezt a jelzőt, hogy Úr, sokkal gyakrabban használjuk, mint ahogy talán az indokolt lenne. De valójában talán eredetileg akkor használták ezt a jelzőt, amikor azt akarták kifejezni, elismerni, hogy az, akire ezt a jelzőt használják, hatalmasabb, kiemelkedőbb annál, mint aki ezt neki mondja. Úr vagy. Hatalmat és kiemelkedést jelentett ez a jelző. De használták ezt a jelzőt akkor is, amikor valaki jogot szerzett magának, talán éppen mások fölött, és akkor egy úr és szolgai viszony alakult ki, és ez azt jelentette, hogy a szolgának úgy kellett szólítani azt, aki felette jogot szerzett, hogy Uram. Jézusra is ezt mondjuk, hogy ő Úr. És miközben erről beszélünk, és ezt a jelzőt használjuk vele kapcsolatban, azt gondolom, hogy elfogadhatjuk azt, hogy Jézus, idézőjelbe teszem, átlagon felüliségét nem vitatta senki. Már Jézus korában sem vitatta senki, hogy ő valóban a megszokottól eltérő, hatalmasabb. Az emberek csodálták, és olyan kérésekkel jöttek hozzá, amely kérésekkel máshova nem szoktak menni emberek. De Jézust megkeresték ezekkel a kérésekkel, mert azt érzékelték, hogy ő hatalmasabb. Ő kiemelkedőbb, mint mások, mint más tanítók, vagy mint más gyógyítók. Ő nem olyan, mint az átlag ember. De azt is megtudjuk Jézusról, hogy Jézus jogot is szerzett magának. Mert hogy voltak még jelzők, ezek közé tartozik az a jelző is, hogy megváltó. Amelyek azt hivatottak kifejezni, hogy Jézusnak vannak jogai, szerzett jogai. Hiszen ő megváltó. Megváltott magának embereket. Mondhatnánk úgy, hogy megvásárolt, kiváltott magának embereket, és így jogokkal bír. És ezt az első keresztjének a gyülekezet nem vitatta. Nem vitatta. Testvérek, azok a keresztjének, akik hitben előttünk jártak, soha nem akartak Jézussal egyenrangúak lenni. Soha nem gondolták azt, hogy ez nincs helyén, hogy mi Jézust urazzuk, azaz elismerjük, hogy ő neki joga van felettünk. A mai világban a mai kereszténység egyenrangúvá akar lenni Jézussal. És a legtöbb ember azt mondja, eltörölték a rabszolgaságot, nincs itt helye annak, hogy uralkodjon valaki fölöttünk. Nincs helye annak, hogy Jézus uralkodjon fölöttünk. Legyen ő csak a társunk, legyen ő csak egyenrangú velünk, elégedjen meg vele, hogy beengedjük az életünkbe, hogy szentelünk neki egy kis időt, egy kis pénzt, egy kis jóságot, és fogadja el azt, hogy ma demokrácia van. Miközben azt mondjuk róla, hogy úgy szólítjuk meg őt imádságunkba, hogy Úr Jézus. Most akkor vagy az nem igaz, ahogyan őt megszólítjuk, vagy ez nem igaz, vagy valami a mi gondolkozásunkban nincs a helyén. Megszokásból tesszük talán. Amikor Jézusról beszélünk, nevét a szánkra vesszük, akkor a tudatában kellene lennünk annak, hogy ő felettünk való, tudatában kell lennünk annak, hogy ő jogokat szerzett felettünk magának, és így kellene őt szólítanunk. Így kellene vele beszélnünk. Persze sokan nem értik a megváltás lényegét, sem magukra nézve, sem másokra nézve, és ezért nem is tisztelik Jézus Krisztust. Sem azt nem mondják rá, hogy Úr, sem azt, hogy Krisztus, sem semmi más egyéb jelzőt. Azonban mi ebben a gyülekezetben és a keresztény egyházban Jézust Úrként tiszteljük, őt eképpen hirdetjük. De nekünk magunknak is újra és újra rá kell arra csodálkoznunk, és rá kell arra döbbennünk, hogy amikor így szólítjuk őt, és így hirdetjük őt, hogy Úr Jézus, akkor tulajdonképpen mi az, amit ez alatt értünk. Ahhoz, hogy ezt értsük, a Jézus megváltói munkájának, a megváltásnak a dimenzióját kell megértsük, testvérek. A dimenziókat kell, hogy újra megértsük, és a szívünkbe zárjuk. Azt mondja a KT az ige alapján, hogy Jézus Krisztus megváltása, amelybe beletartozik az ő földre jövetele, kereszthalála, feltámadása és mennybe menetele, ez az egész mind a megváltáshoz tartozik, nem csak a golgotai kereszthalála, mert ha valahol ott húzzuk meg a határt, ahol nem kellene, akkor megtörik a megváltásnak a csodálatos keregsége és tökéletessége. Szóval azt mondja nekünk a Szentírás, hogy a megváltás Jézus Krisztus jogot szerzése úgy érint bennünket, hogy ő testestől, lelkestől megváltott bennünket. Testestől, lelkestől. Testvérek, az ember leginkább a testi múlandóságában érzékeli azt, hogy valami segítségre volna szükségünk. Nem akarunk öregedni, mert tudjuk, hogy az öregséggel gyengeség jár, betegségek járnak azzal, és hogy az öregség a halálnak a közelettét is jelzi egyúttal. Az ember védekezik ez ellen. Nem akarunk elmúlni, de ez mégis megtörténik. Vannak olyan kultúrák, ahol tehetősebb emberek élnek, és talán egy kicsit elbutítottabbak is, ahol az emberek vastag pénzeket fizetnek azért, hogy fiatalítsák őket. Hogy fiatalítsák őket. Pedig éveink meg vannak számlálva. Akár fiatalosan, akár öregen fognak bennünket betenni egy koporsóba, testvérek, akár sima arccal, akár ráncosan, a sorsát senki ezen a földön el nem kerülheti. Azt mondja a Szentírás, elvégzett dolog, hogy egyszer meg fogunk halni mindannyian. Nem mi végeztük el, eldöntetett, felőlünk és felettünk. Elvégzett dolog. Bármennyire próbál az ember ez ellen rugózni, bármennyire próbál ez ellen védekezni, nem tudjuk elkerülni. És az ember pontosan ezen a ponton szembesül a testnek a nyomorúságával, hogy nem vagyunk képesek legyőzni a testi élet nyomorúságát, hogy a halál mindig erősebb, és a halál kivéthetetlen. Azonban eljön Jézus Krisztus erre a földre, aki szintén meghal, és ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk és értsük, az akkori szakhatóság megállapítja Jézusról, hogy meghalt, ez a római százados és a római katona, aki még a dárdáját is beledöfi Jézus oldalába, kétséget kizáró, hogy Jézus meghalt, de miről olvassuk a mai evangélium tudósítását? Arról, hogy harmadnapon üres a sír, és az angyalok azt hirdetik, nincs itt, mert feltámadott, ahogy megmondta nektek, azaz, legyőzte a halált. Azt, amit ti nem tudtok legyőzni, az, ami benneteket fogva tart, az most legyőzetett, mert van valaki, aki visszatért a halálból, ez pedig Jézus Krisztus, és ez azt jelenti, hogy ő Úr a halál fölött. Hatalmasabb, mint a halál. Ez azt jelenti, hogy ő uralkodik ott, ahol az emberi hatalom, az emberi tudás, az emberi akarat vagy szeretet véget ér. Ahol minden, ami belőlünk származhatik, befutcsol. Ahol lehúzzák a redőnyt. Ahol vége a filmnek, ahogy szokták mondani. És ahol az ember azt mondja, nincs tovább. Jézus bizonyítja, hogy van tovább. Az ő feltámadása azt bizonyítja, hogy van tovább. Testvérek, azt mondjuk, hogy Jézus megváltása testi, lelki megváltás. Az ő föltámadása azt jelenti, hogy ő Úr nem csak az életben, hanem Úr a halál fölött is. Úr a halál fölött is. És mindazokat, akik őre úgy tekintenek, hogy ő Úr Jézus, szeretném bátorítani, és egyúttal inteni is, hogy ne higgyenek a szemüknek, és ne higgyenek annak, amit ez a világ állít. Mert sokszor a szemünknek hiszünk, és sokszor annak hiszünk, amit körülöttünk magukat okosnak gondoló emberek és vallások elhintenek. Ez pedig az, hogy a halállal vége mindennek. Testvérek, Jézus megváltott bennünket, és ha mi azt mondjuk, hogy ő Úr Jézus, akkor minden napján az életünknek, amikor kinyitjuk a szemünket, tudnunk kell, hogy noha a halál bennünket le fog győzni, de ahogyan az Úr Jézus legyőzte a halált, úgy fog bennünket is előhívni a testi halálból. És ha majd le is csukódik a szemünk, és el is temetnek bennünket, és ha majd azt gondolják is az emberek, hogy nincsen tovább, mi tudjuk, hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóan egyszer feltámadunk és előjövünk a mi porainkból, és újra megelevenedünk őhozzá hasonlóan az életre. Mi ezért mondjuk, hogy ő Úr, mert hisszük, hogy mindezt meg fogja velünk tenni, mert ő nagyobb a halálnál. Azt mondja a hitvallásunk, hogy Jézus megváltása azonban nem csak ami testi, lelki, tehát egész emberi valónkra vonatkozik, hanem azt mondja, hogy megváltott bennünket Jézus a bűnből és az ördögnek minden hatalmából. Testvérek, az embert az ördög a bűn által tartja fogságban. Ugyanis a bűn nemzi, szüli az ember életében a halált, és a kárhozatot. Azt mondja a Szentírás, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. Azért van halál, és azért van kárhozat, mert bűn van. És a bűn azért van, mert az ördög folyton folyvást ez generálja ebben a világban. Öröktől fogva, Ádám és Éva óta ezt teszi, hogy az embert Istennel szembe fordítja. A bűn az ember lelkének a terméke. Mondhatnánk úgy is, hogy az ember szívének a megnyilvánulása, a bűn árulkodó jel arra nézve, hogy mi van bennünk. Hogy mi van bennünk. Testvérek, ha tudni akarjuk, hogy milyenek vagyunk mi igazából, akkor nézzünk csak bele az Isten által elénk tartott tükörbe, a törvénybe, és meg fogjuk pontosan tudni azt, hogy milyen emberek vagyunk. De lehet, hogy bele se kell néznünk ebbe a tükörbe, ha őszinték vagyunk, és meglátjuk azt, hogy a mi szívünkből a bűn árad kifelé. Egy csomó indulat, egy csomó olyan beszéd, cselekedet, ami elárulja azt, hogy mi van a mi szívünkbe. Néha előfordul, hogy amikor bejönnek ide néhányan, hogy temetést jelentsenek be, és beszélgetünk az elhunytról, vagy elmondják, hogy hát, elég csúnyán viselkedett az életében, de jó szíve volt. Hát nem mindig az ilyen beszélgetések a legalkalmasabb időszakok arra, hogy elmondjam, de ha megengedi a lelki állapotuk, akkor el szoktam mondani, hogy ilyen nincs. Olyan nincs, hogy valaki csúnyán viselkedik az életbe, elhagyja a feleségét, vagy a családját, iszik, dorbézol, de egyébként jó szíve van. Mert azt mondja a Szentírás, hogy ami a szívünkben van, az jön ki belőlünk. És vérek, ha valaki ilyen ember, annak ez van a szívébe. Ne áltassuk magunkat. Ne áltassuk magunkat. Az ördög folyton folyvást generálja a szívünkbe a bűnt, és ezáltal nemzi a halált és a kárhozatot. De mit mond a Szentírás? Mit tudunk Jézus Krisztusról? Azt, hogy ő eljött közénk, és azt mondjuk róla, hogy emberré lett. Tökéletesen emberré lett. De az ő emberré létele megmutatta nekünk azt, hogy van más út. Mert Jézus más lelkülettel volt közöttünk. Ezért csodálták őt az ő kortársai. Mert látták, hogy egészen másfajta lelkület van benne, mint bármelyikünkbe. Amikor némelyek arról érdeklődtek Jézusnál, hogy hogy lehetnénk olyanok, mint te, áruld el nekünk, mert vonzó nekünk, hogy te milyen ember vagy. Akkor Jézus miről is beszélt nekik? Azt mondta nekik Jézus, szükség néktek, újonnan születnetek. Lehettek mások, de meg kell, hogy tudjátok, hogy ehhez újonnan kell születnetek. És amikor többek között Nikodémus, ez a zsidó tanító ember azt mondja Jézusnak, hogy hát én felnőtt ember vagyok, hogy szülessek én már újonnan? Nincs nekem másik életem, hogy szülessek újonnan? Akkor Jézus elmondja, hogy nem fizikai újjászületésre van itt szükség, hanem egy lelki újjászületésre van szükség. Azt is fölfedi Jézus, hogy erre az ember magától nem képes. Elmondja azt, hogy ez Isten munkája. Szükséges, hogy valaki megcselekedje ezt az emberrel. És ez a valaki nem más, mint maga Isten. Ő az, aki képes újjászülni a mi szívünket. És amikor újjászüli a szívünket, akkor abból a szívből másféle dolgok fognak származni. De mit mond Jézus? Ha ti olyanná akartok lenni, mint én, akkor szükséges újjászületnetek. Szükséges. Magyarán elkerülhetetlen dolog. És ezzel Jézus annak akarja elejét venni, hogy bárki elkezdje őt utánozni. Mert voltak akkor is, és vannak minden időben, akik Jézust utánozni akarják. És ez általában addig szokott sikerülni, amíg az ember a színpadon van, de még sokszor ott sem. Utánozzuk Jézust. Kicsit jótékonykodunk, kicsit jószívűsködünk, aztán ismerjük, mert már pár ember ebbe belebukott, hogy a színfalak mögött szidja azokat, akik őt ott hallgatják. Meg elárulja a szavaival, hogy semmibe tartja, veszi őket. Jézus nem ilyen volt. Jézus azért volt más ember, mert nem volt színfalak mögötti élete. És ami az ő látása, véleménye volt, ahogyan ő viszonyult az emberekhez, az mindig úgy volt. Beszéltem erről néhány vasárnappal ezelőtt, hogy nem lazult le a tanítványi körbe Jézus. Ő mindig ugyanaz az ember volt, ugyanaz a lelkület volt benne. Testvérek, ha Jézushoz hasonlóak akarunk lenni, akkor azt mondja a Szentírás, nem utánoznunk kell őt, mert ez nem vezet jó végre, hanem azt mondja Jézus, hogy újonnan kell születnünk. Méghozzá Isten munkája által. Jézus Krisztussal kell találkoznunk, az ő igéje és szent lelke az, ami az újjászületést elindítja és generálja bennünk. Mindez a Jézusról szóló evangélium, amit hirdetünk őróla, hogy tudniillik ő a megváltó. Jézus megváltása azt jelenti, hogy kiszabadítja a mi szívünket abból a rabságból, amiben az ördög tart bennünket. És egy új szívet ad nekünk, egy új lelkületet ad, amiből új dolgok fognak származni. Mi hirdetjük azt, testvérek, hogy van új kezdet. Az ember életében van új kezdet. De ez nem az új lakás, az új autó, vagy az új frizura, hanem az új szív. És ezért hirdetjük a mi Urunk Jézus Krisztust, mint megváltót, mint Urat, aki kezébe tudja venni a mi szívünket, és meg tud változtatni bennünket. De ő az egyedüli. A megváltás dimenziója nem csak a fizikára terjed ki, testvérek, hogy majd a mi eltemetett testünket Jézus mégis újra előhívja, hanem kiterjed a lelkiekre is, hogy tudnélik ő új szívet ad nekünk az ő szent lelke munkája nyomán, hogy mi valóban új emberekké lehessünk. Pontosan ez a csoda, hogy miközben nem változik a külső, mégis megváltozik a belső, az ember meg fordítva gondolkozik, ha megváltozik a külső, akkor lesz majd új a belső is. Jézus azt mondja, nem így van. Belülről, a szívből kell kezdődni a változásnak. Az majd fölülírja az arcvonásokat, fölülírja a beszédet, fölülírja a gesztusokat, mindazt, amivel bajlódunk. Testvérek, Jézus megváltásának dimenziója ez is. Harmadsoron azt mondja nekünk a hitvallásunk, hogy ezt a megváltást Jézus az ő vére, azaz élete árán szerezte meg. Nem ezüstön vagy aranyon váltott meg bennünket, nem holmi földi mulandó dolgokon, amelyeknek ma van értéke, holnap meg nincs, hanem az ő élete árán váltott meg bennünket. Magyarán azt jelenti, hogy úgy szerzett Úr jelzőt, hogy fizetett értünk. Olyat adott értünk, amit mi nem vagyunk képesek sem magunkért, sem másokért adni. Életet adott életért. Tiszta és hibátlan életet, bűnös, nyomorult életért. Azt mondta róla már a profécia is, hogy a mi büntetésünket, a mi bűneinket hordozta. Őt sújtotta az ítélet helyettünk. Az igaz szenvedett a hamisak helyett. Jézus így szerzett életet az ő élete árán. És ez csodálatosan fejezi ki a mi egyik énekünk, amelyik így szól, hogy nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Nem vagyunk mi a magunkéi, hanem Jézus vére bére vagyunk. Az ő drága vére az, ami megváltott bennünket, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk. Testvérek, mi kell ahhoz, hogy csodáljuk Jézust? Mi kell ahhoz, hogy a szájunkon igaz legyen ez a jelző, hogy Úr Jézus, hogy ne legyen hamisság ez? Hogy valóban azt fejezze ki, ami a szívünkben van? Azt, testvérek, hogy megértsük Jézus megváltói munkájának, az ő megváltásának csodálatos mélységeit és magasságait. Hogy ő megváltott bennünket testestől, lelkestől. Hogy ő megváltott bennünket a bűn és az ördög hatalmából. Hogy ő drága véren fizetett, életet adott életért, nem pedig múlandó, elenyésző eszközökkel fizetett értünk. Ezért hirdetjük a megváltásról, hogy az tulajdonképpen uralom átvétel. Uralom átvétel. Uralkodik az élet a halál helyett. Azok mondhatják Jézusra ezt a jelzőt, akik hiszik, tudják, és örömmel elfogadják, hogy ő valóban Úr. És akik az életük fölött való uralmat átadják Jézus Krisztusnak, akik elismerik az ő uraságát. Testvérek, mi keresztjén emberek nem akarunk Jézussal pertuba lenni, és mi nem akarunk Jézussal demokráciát játszani. Mi örömmel és hálával ismerjük el őt Úrként, mert tudjuk, hogy az ő megváltása, kereszthalála, feltámadása, mennyben való közbenjárása azt jelenti, hogy ő Úr. Jogot szerzett felettünk. És mi ezt a jogot örömmel ismerjük el, mert tudjuk, hogy a javunkra van. Akár élünk, akár halunk, nekünk az mind Jézus Krisztusért a javunkra van. Húsvét drága üzenete, hogy mindaz, ami bennünket fogva tart, megkötöz, Jézus által legyőzetett. Boldogok azok az emberek, akik Jézus Krisztusra így tudnak fölnézni, akik nem vitatják a feltámadást, akik nem akarják megmagyarázni, ahogy szokták ma mondani, hogy meg tudom magyarázni, nem tudjuk megmagyarázni, de elismerni el tudjuk, és mindezt örömmel tesszük, boldog örömmel, mert tudjuk, hogy ő a mi megváltónk. Aki hatalmasabb nálunknál, aki jogot szerzett a mi életünkre, és ezt a jogot a mi hasznunkra és üdvösségünkre gyakorolja, áldott legyen a mi Urunk Jézus Krisztus, és erősítsen meg bennünket az ő feltámadásának boldog üzenetében. Uralkodik az élet a halál helyett. Amen. Testvérek, a 398. dicséretünk első és második versét énekeljük most. A 398. dicséretünk első és második versét, az első vers így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy megérteted velünk a te megváltásodnak, földre jövetelednek igazi mélységeit. Azért, hogy mi még inkább csodáljunk téged, és hogy megértsük, mit is jelent az, hogy te Úr vagy. Bocsásd meg, hogy sokszor úgy vettük ezt a jelzőt a mi szánkra, hogy közben nem akartunk alázattal engedni te neked. Bocsásd meg, hogy sokszor úgy hívjuk segítségül a te nevedet, hogy közben nem hisszük el azt, hogy te valóban győztes Úr vagy, aki testestől, lelkestől megszabadítottad a tieidet, a bűn és az ördög minden hatalmából, elmúlhatatlan értéken a te életednek árán. Hadd áldjunk és magasztaljunk azonban, hogy most erre hívott föl a mi figyelmünket. Köszönjük te neked azt, hogyha már hihetjük, hogy te élsz és uralkodsz mennyen és földön, és hadd dicsőítsünk téged, ha mindezt úgy tehetjük, hogy a te úrságodat nem vitatjuk el. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy fölismerhessük akár a mai napon is, hogy a te úrságod, ami javunkat szolgálja. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyen hazugság a mi szánkon, és ne szóljon tudatlanság belőlünk, amikor téged úrnak nevezünk. Áldunk és magasztalunk, hogy legyőzted a mi legnagyobb ellenfelünket, a sátánt, a bűnt, a halált, és képes vagy bennünket új emberekké tenni. Légy áldott ezért, Úr Jézus. Köszönjük, hogy ezért szól a te igéd, hiszen lelkedés igéd által végzett szívünkbe el csodálatos újonnan szülő munkádat. Köszönjük, ha ezt már megtetted velünk, és dicsőítünk azért, mert reménységünk lehet a felől, hogy akikkel még nem tetted meg, azokkal mégis megteszed kegyelmedből és irgalmadból. Adjad, Urunk, hogy úgy élhessünk, úgy szólhassunk, úgy ünnepelhessünk a te színed előtt, mint akik tudják, hogy te valóban Úr vagy. Köszönjük, hogy házadba fogadsz bennünket, köszönjük, hogy a mennyei honban lakóhelyet, szállást készítesz a tieidnek, és ezért nem kell szomorkodnunk, hanem boldogan tekinthetünk a mi mennyei létünk, örök életünk felé. Légy áldott azért, hogy ismersz, légy áldott azért, mert tudod a mi szívünknek, lelkünknek dolgait, légy áldott azért, mert mindezekkel együtt szeretsz, és bizonnyal formálsz és alakítasz bennünket. Kérünk téged, engedd minden dolgát életünknek úgy látnunk, és úgy értelmeznünk, hogy azok által te a javunkat akarod. Így erősítsél meg bennünket szomorúságaink, gyászunk, betegségünk, gyengeségeink, kilátástalanságaink közepette, hogy el ne csüggedjünk, hanem hadd hordozzuk ezeket a te színed előtt alázatos reménységgel, megértve mindazt, amire azok által bennünket tanítani akarsz. Áld meg, Urunk, családjainkat, áld meg egy gyülekezetnek közösségét, hozd el a távol lévőket, erősítsd meg a gyengéket. Hadd magasztaljuk együtt a te nevedet boldog örvendezéssel. Amen. Imádkozzunk most közösen és fennhangon úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytassuk könyörgésünket, népünkért, nemzetünkért mondjunk imát a himnusz éneklésével. Védőkart, Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvéreim, néhány alkalomra hívom föl figyelmeteket, amelyeken újólag találkozhatunk és együtt lehetünk Isten igéje mellett. Holnap ünnepi istentiszteletet tartunk, szintén délelőtt 9:30 órai kezdettel, és ahogyan most is az Úrnak szent asztalát holnap is megterítjük. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Aztán majd csütörtökön délelőtt 9:30 órai kezdettel várjuk a Baba-Mama kör résztvevőit, és este 7 órakor a gyülekezeti bibliaiskola is folytatódik. Szeretettel hívjuk a konfirmandusokat, de a gyülekezet minden érdeklődő tagját is erre az alkalomra, tehát csütörtökön este 7 órakor. Pénteken a szokott időben a konfirmációs órákat megtartjuk fiataljaink számára. Este 6 órai kezdettel pedig az ifjúsági óránkon egy vendéget hívtunk, és vendégünk lesz Kerekes Péter testvérünk Budakalászról, aki missziós szolgálatokban vett és vesz részt. Volt külföldön is, erről a missziójáról már volt egy beszámolója itt az ifjúság körében. Most a Roma misszióban végzett munkájáról fog beszélni, de ez az alkalom nem csak a fiataloknak szól, hanem a gyülekezet minden érdeklő tagját szeretettel várjuk erre az alkalomra. Tehát pénteken este 6 órakor itt a gyülekezeti termünkben kerül sor erre az összejövetelre. Kedves testvéreim, hadd helyezzem a szívetekre azt az új dolgot, ami ebben az esztendőben kerül bevezetésre a magyarországi iskolákban. Végső döntés született arról az utóbbi napokban, hogy a hit és erkölcstan oktatás a magyar közoktatásba bevezetésre kerül. Annak a rendje, ahogy ez megtörténik, úgy lesz ütemezve, hogy most szeptembertől az első osztályba és az ötödik osztályba lépők lesznek azok, akik ezt az oktatást heti egy órában meg fogják kapni. Tehát hit és erkölcs oktatás lesz ez, ami azt jelenti, hogy minden szülőnek nyilatkoznia kell majd az iskolába való beiratkozáskor, illetve az esztendő elején arról, hogy gyermekét vagy a hitoktatásra, vagy az erkölcs oktatásra íratja. Mi szeretettel bátorítjuk a testvéreket arra, hogy azokban az iskolákban, ahol erre majd lehetőség nyílik, éljünk azzal a lehetőséggel, hogy a hitoktatásra írassuk a gyermekeinket. Természetesen a jövő esztendőben, a jövő esztendőben belépők is erről fognak nyilatkozni, és a vége az lesz ennek, hogy első osztálytól 8. osztályig minden évfolyamon heti egy órában évek múlva hit és erkölcs oktatás fog megvalósulni, ez természetesen órarendi óra keretében. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a végén az alternatív hitoktatás, amit ma tudunk csinálni, hogy délutánonként bejárunk az iskolákba, és esetleg az ott hitoktatást igénylőknek tartunk hitoktatást, ez meg fog szűnni, és az órarendi hitoktatás fog életbe lépni. Ezért is buzdítjuk a testvéreket arra, hogy akiknek gyermekeik, unokáik most első, illetve ötödik osztályba lépnek, azok írassák, ha ott van az iskolában ez a lehetőség, a hitoktatásra a gyermekeiket. Azt is el szeretnénk ezzel kapcsolatosan mondani, hogy természetesen a gyülekezetben ezzel nem szűnik meg. a gyermek Isten tiszteleteknek a rendje, és nem számolunk föl semmilyen gyülekezeti alkalmat. Akik évelején nyilatkoznak, azoknak pedig azt szeretnénk még a szívére helyezni, hogy egy tanévre szóló nyilatkozatot kell tenniük. Tehát nincs mód arra, hogy valaki évközben váltson, mert meggondolta magát. Tessenek ezt jól átgondolni, akik most visszük iskolába a gyermekeinket, most áprilisban nyilatkoznunk kell erről, és utána egy tanesztendőn keresztül a gyermek oda fog, oda kell, hogy járjon, és abba kell részt vegyen. Természetesen hitünk, reményünk az, hogy akik erkölcsoktatást választanak, ők sem fognak rosszul járni. Reméljük és hisszük, hogy azok, akik az erkölcsöt szeretnék oktatni ebben az országban, hát időszerű, hogy ezt oktassuk a gyermekeknek és a fiataloknak. Hisszük, hogy ők is jó munkát fognak végezni, és hasznos munkát fognak végezni. Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy a hitoktatás az valamivel több a puszta erkölcsi oktatásnál. A hitoktatás magába foglal egy értékrendet, egy erkölcsöt, de ezen túlmutat, az alapjait is megmutatja az erkölcsnek, és túl is mutat azon, mi ezért bátorítjuk a testvéreket arra, hogy válasszák ezt a lehetőséget. Egyúttal azt is kérem a gyülekezet tagjaitól, hogy imádkozzunk azért, hogy ez az új rend jó végbe menjen. Nagy szükség volna erre, de éppen az erkölcsi színvonalunkat mutatja az, hogy azért az országban nincs ennek töretlen örömmel való fogadtatása, és ez már jelez is valamit arról, hogy elég rossz helyzetben vagyunk, és jó lenne, hogyha ez az oktatás jó végbe menne. Amit mi tehetünk ezért, hogy imádkozzunk a hitoktatókért, elkölcsoktatókért is, imádkozzunk a gyermekeinkért is, hogy a szívük megnyíljon mindezeknek a dolgoknak a befogadására. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy az Úrnak szent asztalát megterítettük. Hívunk és várunk ide minden olyan testvérünket, aki tisztában van azzal, hogy mi az Úrvacsora, és mindazokat hívjuk ide, akik közösséget vállalnak az Úr Jézusba vetett hitben egy gyülekezet tagjaival. Most Isten tiszteletünk eme részének lezárásaként a 398-as dicséretünknek 3., 4. és 5. versét énekeljük. Ha valaki nem kíván az úrvacsorosztáson részt venni, azt kérjük, hogy majd miután elénekeltük ezt a dicséretet, utána keljen föl és induljon útnak. Akik pedig maradnak az úrvacsorai közösségen, azoktól azt kérjük, hogy együtt kezdjük ezt a közösséget, és együtt is szeretnénk befejezni. Hát azok maradjanak itt közöttünk, akik itt tudnak lenni végig az Úr Jézussal való közösségünk eme formájának megélésében. Áldott ünnepet szeretnék kívánni a hirdetések végén a testvéreknek, a presbitérium, a családom nevében. Isten adjon nekünk boldog találkozásokat. Akik itt vannak, nyilván az órájukat előreállították, akik hiányoznak, őket esetleg emlékeztessük, mert még holnap is találkozhatunk, ha csak nem későn érnek ide. Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora. Országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét zengétek.
Országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét zengjétek. Gyermekek hangja hirdesse, áldott a Jézus szent neve. Ő királysága bőáldás, ott van az